Köszöntünk mindenkit, sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, és megmondtuk előre, hogy a mai vendégünk Szellő István lesz. Méghozzá, aki megmondta előre először, az Kapitány Iván.
Aki meg másodszorra, az Hevér Gábor.
Úgyhogy köszöntünk, szia István, köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Szellő István híradós? Ez jó kifejezés? Újságíró?
Televíziós újságíró, hát híradós, nyilván úgy ismernek a legtöbb.
Mert hogy 20, hány éve? 20?
Hát... A tévés szakmában 35.
De mint RTL
híradó, az most már 27.
Atya úristen.
Azt akartam kérdezni, hogy rögtön persze kellemetlen legyek, ahogy szoktam, hogy a híradós, ugye az ember, én ugye tudom, hogy azért hogy néz ki, mert viszonylag foglalkoztam a televíziózással egy rövid ideig, de hogy a híradós az mennyire önálló újságíró? Hírolvasó-e, vagy tényleg híradós?
Híradós... Egyfelől, másrésztről pedig természetesen mindenféle szabályt be kell tartanod, amit más műsorokban adott esetben nem. Tehát a híradóst olyan szabályok kötik, hogy neked szigorúan tilos elmondani a véleményedet bizonyos dolgokról. Tehát a híradó azért híradó, hogy a néző magában döntse el, hogy most ez így történt, vagy úgy történt. Tehát mi tálaljuk a híreket, elmondjuk legjobb tudásunk szerint, feltárjuk az események alapjait, és aztán ez képernyőre kerül este, és az emberek magukban döntsék el, tehát nekünk semmiféleképpen nem az a feladatunk, hogy kijelentsünk valamit, vagy sugaljunk valamit.
Uh-huh. Nem is kacsintasz közben, tudod, hogy persze ez...
Nézd, az embernek van egy huncut arc kifejezése, vagy...
Hát azért emlékszem én azokra a kis igazából azok csak a végén a lekonfokban voltak kedves kis kommentek, amik egy egész ország beszélt a történetben, amit az Antóniával csináltatok, főleg te, ami ugye ilyen szempontból már nem a hírhez tartozott, de nyilván egy hírnek az utóéletéhez, hogy valamihez, nem is tudom, hogy nagyságos asszony, tény is asszony, hogy valamilyen történetek voltak.
Igen,
ilyen dolog, de ez megengedett?
Nézd, szerintem a jó ízlés határaim belül, tehát nyilván, hogyha olyan hírrel fejeződik be a híradó, bár általában hozzáteszem, hogy mindig megpróbálunk valami kedveset a végére tenni, hogy ne a legnehezebb tudósítással fejezzük be az aznapi műsort. Itt is csínyán kell bánni a dolgokkal, tudod, hogy mire. Egyébként ez nem rendszeres, ez egyszer-egyszer.
Hát persze, igen, tudom. De hát nyilván attól van nagy visszhangja is egyébként, meg hát szerintem nagyon szellemes is volt, amiket én láttam. Igen,
köszönöm szépen.
Te szerkesztesz is?
Mi nem szerkesztünk. Van ugye egy híradó, úgy épül fel, hogy vannak a riporterek, reggel egy értekező, van két felelős szerkesztője egy adásnak. Rajtuk keresztül mennek át a szövegek, tehát mi már gyakorlatilag azokat a szövegeket látjuk a nem kontrolláltat is, tehát úgy mondom a kontrollt, hogy amit átolvasott a szerkesztő, egyeztette a riporterrel, ténybeli különbségek nincsenek, számbeli különbségek nincsenek, tehát itt nagyon-nagyon pontosnak kell lenni, és utána mi a híreket, meg a felkonferálásokat megkapjuk, és ezeket húzzuk, alakítjuk át a saját gondolat, illetve a saját grammatikánk szerint, hogy ne legyen valami túl bonyolult. Ugye pont egy híradóban az a lényeges, most már ugye modern technikával vissza is lehet tekerni, de nálunk az a lényeges, hogy rövid legyen és közérthető, mert itt nincs ideje a nézőnek, mint egy olvasónak visszatekerni, megnézni, mit is mondott az előző mondatban. Szóval itt mindenképpen erre figyelni kell, meg hogy feszes legyen.
És mikor kezdődik a napi munka? Mondjuk ma este híradózol?
Igen, minden hétköznap, és hát a napi munka nekünk körülbelül olyan délután 3-4 körül kezdődik igazából, mert addigra a stábok egy része, nem mondom, hogy mindenki, mert ugye a híradó az egy élő műfaj, tehát van, amikor adás közben történik valami, már leforgatta a riportokat, kezdik már írni, már nagyjából megvannak a szövegek, amit mi át tudunk venni, akkor elmondjunk csúnya szóval élve úgynevezett előzete, illetve promóciókat, amelyet hangban mondunk csak fel, és azt hallják a nézők, hogy mi várható az esti adásban, És aztán ugye beindul a nagy munka, a szövegek átfésülése, megírása, rövidítése, hosszabbítása, szóval ezzel sok dolgunk van. Sokan azt hiszik, ugye, hogy egy híradós beül, és akkor először látod
ezért
azt,
kérdeztem amit... rá, hogy egy ott, hogy megjönnek a sugógép, és akkor azt, hogy a Szellő István is most felolvasta a viszontlátással.
Egyébként ez egy nagyon sokan hiszik úgy, hogy te csak bemész, elmondod, veszed a kabátodat, aztán hazamész.
Igen, ez na, de hogy mondod el, az is nagyon lényeges.
Az is nagyon lényeges, és ezért nagyon lényeges az, hogy ismerd az anyagot, tehát ez kizárja azt, hogy vannak olyan szituációk, amikor bekerül valami az utolsó pillanatba, vagy akkor írják át, és tényleg akkor látod először, tehát ilyen is előfordulhat. Ezért szeretem azt az izgalmat, amikor valami tényleg adás közben történik, és kapcsolni kell a tudósítót, vagy jó magam vagyok a helyszínen, az egy kicsit fokozza az adrenalint.
Te mindig is politikai újságíró voltál, nem külpolitikai is voltál? Igen. Meg, tehát, hogy ez érdekelt nagyon is. Ahogy olvastam, mert ezt nem tudtam rólad, hogy te külföldön tanul, Prágában, ugye Prágában?
Igen, Prágában.
De miért ott volt?
Azért, mert annak idején, ugye nálunk nem volt újságíró szak az ELTE-n se sehol, abban az időben, mikor én
nem volt újságíró szak.
Nem volt ilyen. Volt Moszkvában.
Igen, tényleg Moszkva volt a külkapcsolatok intézete, vagy nem tudom, mi volt az. Igen.
Több neves kollégám is végzett ott. És volt Prágában a Károly Egyetem társadalomtudományi karán, volt a fakulta zsurnalisztiké.
Milyen nyelven?
Csehül? Igen. Két szemeszter nyelvelőkészítőnk volt csehül. És ez alatt a két szemeszter alatt mi voltunk pár a magyarok, de tényleg nagyon kevesen, és hát a különféle akkori baráti országokból, ugye Vietnámból jöttek kollégák, Laosból, Tanzániából, Kosztarikából, voltak palesztin srácok, voltak etiópok, irániok, tehát nagyon sokan Ciprusról, Görögországból voltak rengetegen, és hát baromi furcsa volt, megmondom őszintén, velük csehül beszélgetni.
Na milyen érdekes lett egy vietnámi cseh akcent, pontosan egy cseh-vietnámi akcent.
Volt a Tongsut nevű osztálytársam, Laos, és egyben ugye Tongsut, Laosut, tehát hogy ez is érdekes volt, minden érdekes volt, és mondom, az volt a vicces, hogy mi egymás közt csehül beszéltünk, persze volt, akikkel lehetett angolul kommunikálni velük, természetesen angolul, de ott nagyjából az első két hónapban azért úgy megtanulja az ember, legalábbis a kocsma nyelvet.
Uh-huh. És két évig csak nyelvet tanultál?
Nem, két szemeszter volt.
Két szemeszter,
tehát az egy év.
Egy év. Az igen, de az akkor jó elszánnak kell lenni ahhoz, hogy úgy menj ki egy külföldi országba tanulni azt a szakmát, amit szeretnél megszerezni, hogy ott egy külön nyelvet meg kell tanulni hozzá.
Igen, ráadásul ugye akik kimentek, ugye oroszul tanultunk mindannyian, igen. Tehát akik a akkori Szovjetunióba mentek, azok beszélték a nyelvet. Akik NDK-ba mentek, azok beszéltek németül, de amikor mi együtt voltunk katonák Szegeden, az összes ilyen külföldi előfelvétel is, egy harmadosztályú alakulatban.
Hol? A Kossuth-Katonyában, vagy a Zalkában?
Nem, a Zalkában. A Zalkában voltunk.
Szegedi vagyok.
Még mellettünk volt a Vorosilov.
Igen, a
négyes villamos végállomása voltunk.
Én a Kossuthban voltam katona, igen. Igen,
az igen, az volt ott az állomásnál.
Igen, az állomásnál.
És... hát én vívtam, ugye nekem állandó sportkikérőm volt viszonylag, miután a budapesti honvédba vívtam, így hát
ez viszonylag,
csapat, igen, viszonylag igen. Keveset voltam lent a laktanyában, és akkor adódott egy olyan lehetőség, a Jatésak is ott voltak egyébként, akik Szegedre felvételiztek, már előtte ugye felvételt nyertek, és volt egy olyan lehetőség, hogy Kínába mehetnek páron tanulni. És erre egy srácra, én biztosan emlékszem, jelentkezett. És vele nagyjából a katonaságnál maradt abba így a ismeretségünk, kapcsolatunk, és legközelebb akkor találkoztunk, ez nagyon érdekes volt, mikor barátaimmal Pekingbe repültem, és ott volt a reptéren Pekingben. Szóval én utoljára a laktanyában láttam, tudtam, hogy elmegy Kínába tanulni, és aztán Pekingben találkoztunk.
Hát ugye milyen egyszerű, hogy egy milliárdos országban találkozni éppen valakivel a reptéren, igen. És mi lett belőle?
Diplomata. És hát rengeteg ugye az ő nyelvtudásával isteni dolgokat.
Elvégezted az egyetemet Prágában 5-6 év alatt, nem tudom, és aztán, tehát hogy akkor azt mondták, hogy szükségünk van egy csehül nagyon jól beszélő vívóra.
Nem, nekem óriási mázlim volt. Én először egyébként sportújságíró akartam lenni, pont azért, mert hosszú ideig vívtam. Nekünk volt nyári szakmai gyakorlat, nyaranta, ugye először az MTI Belpol szerkesztőségén voltam, aztán a Külpolon, utána a Magyar Rádióhoz kerültem, a Krónika szerkesztőségbe, és ugye 89-ben kitört a csebársonyos forradalom. És már előtte én ismertem a főszereplőket, ami véletlenem múlott. Tehát,
de hogy, kiket? A Havelt, a Dubcseket?
A Havelt. A Dubcseket úgy ismertem meg, hogy megszereztem a telefonszámát, és vele a rádióba tudtam csinálni egy interjút. Aztán
már hol? Magyarországon?
Pozsonyban.
A Pozsonyban.
Telefoninterjú volt, utána pedig a Panoráma című műsorban, ahol aztán később gyakornok voltam a TV külpolitikai szerkesztőség főszerkesztőségén, akkor, mint a Klúzónál, az a főszerkesztőségén.
Persze, igen, igen.
És hát ez egy nagyon izgalmas időszak volt. A Havelt úgy ismertem meg, hogy hát azért ott akkor Csehszlovákiában elég katonás volt a rend. És van egy kávéház, egy nagyon híres prágai kávéház, a Slavia, ami a FAMU, ez a mellettünk lévő egyetem, a filmesek járnak a FAMU-ra, és a Michelinek így egymás mellett vannak, nagyon közel egymáshoz, és volt egy hátsó bejárat, ami be lehetett menni ebbe a kávézó, ez egy nagyon szép kávézó mai napig üzemel, a Nemzeti Színházzal szemben van. A sarkon gyönyörűen látod ott a...
Pozsonyban.
Prágában. Prága. És volt nálam egy Reform című újság, ami akkor nagy sláger volt Magyarországon, és két úr ült a mellettünk levő asztalnál, és az egyik így oda szólt, hogy bocsánat, hogy kölcsön tudnám-e adni ezt a lapot, mert van vele benne egy interjú. És mondom, hát jó, persze, természetesen, és akkor elindultak, hogy átülnek a mi asztalunkhoz. A cseh osztálytársaim felugrottak, és mindenkit puskából lőttek ki, elrohantak, ott hagyták. Én hagytam, hogy ott végigolvasgassák. Egy picit beszélgettem velük, majd visszamentem
csehül.
A egyetemre, csehül, és megkérdezték az osztálytársaim, te mit csináltál a Sasha Vondrával és a Václav Havellel? Ja. Szóval egyébként ezt a találkozót Havel soha nem felejtett el, és ahány interjúnk volt, ezeket a kvázi régi emlékeket mindig felidéztük, meg ugye ott volt nekem Hrabal, akivel többször készítettem riportot, aki egy nagyon mohorva ember volt egyébként így az életben, de amikor a mikrofon az óra alá került, akkor mindig megváltozott.
Hát nem volt mindegy neki, hogy milyen kép kerül róla azért, hogy teljesen a köztudatban. Jó, minden este híradózol.
Igen.
Gondolom a hétvége azért, vagy a családé, vagy jársz színházba? Most ez direkt azért kérdeztem, hogy ugye azért behatárolt az időszak az.
Behatárolt, igen, és megmondom őszintén, hogy ritkán, tehát járok szívesen, hogyha van időm. Általában ez a hétvégi színház nekem olyan, hogy én szeretném, hogyha az előadások 3-4-8-8 óra körül kezdődnének, vagy inkább 8:30-kor, mert akkor egy híradó után kényelmesen oda tudsz érni. Sokszor az van bennem, hogy inkább úgy rengeteg információ forog bennem, tehát nem az őrület határára gondolok, de hogy annyi minden van a fejedben, hogy kicsit szereted úgy kiszellőztetni, hogy egy kis sétával, egy kis egyéb programmal, hogy mozdulj ki a Budapest táblán kívül, tehát ilyenkor ezek a dolgok jobban esnek.
És mivel kapcsolsz
ki? Programok. Én például szeretek így háttértévézni, és szeretek csak úgy simán beülni a kocsiba, elmenni valóban, és ott egy jót sétálni. Tehát az egy nagyon kellemes dolog, persze jó időben.
Mi az, hogy háttértévéd, de sorozatokat, vagy éneket nézel például?
Sorozatokat is nézek. Az a baj ezekkel például a stream sorozatokkal sokszor, hogy úgy rákap az ember, és nem tudod abba hagyni. És akkor azt veszed észre, hogy hajnali 3:30 van, de még van egy rész.
Sose történt meg velünk.
Igen, igen.
Sose. Azt még legyűrjük, hogy hát ha...
És miket szeretsz abban nézni? Milyen műfaj?
Én szeretem általában a vidám műfajt, tehát... Például a heti sorozatokat például, ha már itt vagytok, én nagyon szeretem, mert én mindenféleképpen minőségi munkának tartom, és tudom, hogy mekkora munka van egy ilyen sorozat elkészítésével.
Hát nekem, a Gábornak nincs abban.
De nekem ez játék.
Csak azt a pár dolgot elmondom.
Figyelj, de ráadásul erről is szól mindig az, hogy jössz játszani? Persze.
Igen, játszani.
Hát igen, nektek ez játék.
Hát azért nem teljesen, de igen.
Jó, de minden színész kikéri magának, hogyha megkérdezik tőle, hogy dolgozol-e.
Én nem kérem ki magamnak, nekem lehet mondani nyugodt, vannak olyan dolgok, ebben pontosan ugyanaz van. Persze nyilván az alkotás története, de azért egy 12 órás forgatásra azért kevésbé mondanám azt, hogy 12 órán keresztül csak úgy játszottunk, és nem volt semmi baj, hanem 4-kor keltünk, igen, délután 5-kor már vittek is a színházba, tehát ez tök jó volt, tehát ez kevésbé az, de nyilvánvalóan megélni, meg benne lenni ezekben a pillanatokban, az valóban játék. De ha nem is a magyar sorozatokról beszélünk, ami persze tök jó, hogy beszélünk róla, és vannak is jók is.
Főleg egyébként tudod, hogy a mi kis falunkra gondolt, mert nem mondtuk ide azért,
Nem, a Gólkirályságra gondolt, igen, na minden. Szóval, hogy amikor streameket nézel, ott van olyan dolog, amit tudsz ajánlani, ami mostanában jó volt, és azt mondod, hogy, mert én például, én is nagyon szeretem a vígjátékokat, én mondjuk inkább krimifaló vagyok, vagy ilyen, nem tudom meghatározni, sosem értettem, mondjuk ez az én tudatlanságom, hogy mi ez a thriller, hogyha ez pontosan micsoda, nem horror, nem izé, stb. Ilyen misztikus valamilyen dolog, azokat is szeretem, mindig ahol rejtély van meg, ahol különböző problémákat kell megoldani, ezeket szeretem, de vígjátékokban olyan keveset találok, amire azt mondom, hogy hát ez így jó, hogy akár egy sorozatban. Van ilyen?
Igazából a dokumentumfilmek ugyanolyan érdekesek. Például az RTL Pluszon Veres Krisztina kolléga önforgatott egy dokumentumfilmet kutyákról, hogy voltam a kutya, a mi barátunk a címe, és ez is most már látható, volt. Elképesztő nagy munka egyet megcsinálni. Az On the Spot például.
Igen, azokat a dokumentumfilmeket én is szeretem.
Ami az én szakmámba vág, ezeket a jellegű dokumentumfilmeket nagyon szeretem. Lehet, hogy igazából sorozatban nem is a vígjátékot emelném ki, hanem például a gyerekek elkezdenek nézni egy sorozatot, és akkor abban én bekapcsolódom. Nem akarom mondani a szolgáltatót, meg nem akarom mondani.
Mondhatod egyébként nyugodtan.
Itt lehet
nyugodtan
mondani.
Mondhatod, igen.
De volt az Outer Banks című sorozat, amit a fiatalok nagyon szerettek, és akkor én erre kíváncsi voltam, hogy milyen. Egyébként számomra az is elképesztően fogyasztható.
Igaz, nem tudom, nálatok ez van egy, de nálunk is van, hogy a gyerekek néznek valamit, és én akkor ismerkedem meg azzal a dologgal, mert nyilván az ő általuk preferált sorozatok nem nagyon jutnak el mindig az én fókuszomba, de és akkor egy csomó mindent én is megnézek, amiket ők megnéznek. Hát persze az ember így jut el a Thomas a gőzmozdony.
A Thomas a gőzmozdony összes részétől. Igen,
azért amiben tudod, ki volt a mesélő az eredetiben?
Igen, mert a megsérült Csankó Zoltán mindig azt értette a film a mesélő Csankó Zoltán helyett, és legnagyobb is nekem ő volt.
De az eredeti az angolban.
Igen. Azt nem tudom.
Ringo Starr.
A Ringo Starr volt.
Tényleg?
Igen.
A Ringo Starr volt?
Igen.
Ezt nem is tudtam. Na, hát ez, hát
igen,
ez
nem, én sajnos magyarul kellett, hogy hallgassam, és ott volt mindig, és visszatérve azt, hogy évek múlva valóta be gyerek, hogy soha nem értette, mert ő félre hallott, hogy miért mondják be a minden egyes mese végén, hogy megsérült Csankó Zoltán.
Szegény Zoli barátunk, igen. Mi történne veled akkor, hogyha mondjuk egy olyan helyzet állna elő, hogy egy tündérke vagy valaki korlátlan anyagi lehetőségekhez juttatna? Mit csinálnál az életeddel, vagy mit kezdenél akkor?
Hát ez egy borzasztó összetett kérdés, nagyon jól érezném magam. Én egyébként imádok utazni, tehát ha két hónapja már nem voltam valahol, akkor borzasztó hiányérzetem.
Tényleg? És akkor elindulsz?
Picit menni, tehát akár egy napra, akár két napra, csak hogy...
De és akkor milyen utazó vagy? Szemlélődő, vagy pedig pihenő?
Szemlélődő is, meg pihenő is, ugye pont a tévésségem miatt, meg a híradóságom miatt szemlélődő. Tehát sokszor biztos veled is van így, Iván, hogy kimész, és akkor meglátsz egy szituációt, és azon gondolkozom, hogy ezt hogyan tudnám elmondani mondjuk egy riportfilmben, vagy erről milyen jó lenne forgatni egy anyagot, tudod? Tehát, hogy én így is nézem a világot nagyjából.
Tehát akkor magyarul dolgoznál?
Igen, igen, mert bennem maradt az, amit amit mi megtanultunk még a szakmában az operatőröktől, Várszéki Károlytól és a többi neves tévés operatőrtől, Márton József kollégámtól, Takács Andrástól, Hadházi László, tehát nagyon sokat mondhatok, hogy összedolgoztunk. Tehát ő pontosan tudta azt, mert például a híradós műfaj az, hogy ott előbb elkészül a szöveg, és arra teszik a képet. Ez nálunk a külpolon egészen másképp volt, amikor az ember dokumentumfilmet csinált, mert megvágod az anyagot, a riportokat is, és közé írsz úgynevezett narrációt. Uh-huh. És tudtam pontosan, hogy itt 25 másodpercet kell, 13 másodpercet, tehát nem nagyon vettünk föl fölöslegesen képeket, snitteket, hanem ő pontosan tudta azt, az operatőr, hogy én erre a képre, hogyha ő bármit csinálott, slenke, variózik, akkor én arra mit fogok írni? Tehát ezt mi megbeszéltük. Tehát nem ment az össze-vissza kaszálásokszor. Tehát
én hát például... meg ugye a lehetőségek akkoriban nagyon mások voltak azért egy dokumentumfilmnél is. Meg ugye ma amikor már 15-20 kamerával csinálnak egy dokumentumfilmet, és hónapokig forgatnak valamit, meg nem tudom mi, akkor azért ez egy teljesen másik szituáció, mert itt addig lehet rajta dolgozni idézőjelben, ameddig akarsz, ott meg azért ez nem volt.
Hát mi megcsináltuk 4 nap alatt.
Nap, így van.
Azt, amit megcsináltak a nyugati stábok, és volt 92 név a stáblistán. Mi meg ketten voltunk az operatőrrel, tehát
igen.
Nagyjából ez így történt.
Az nagyon szép. Hát most elmegyünk egy kicsi szünetre, ez itt a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel, Szellő Istvánnal, híradós televíziós újságíróval. Jövünk vissza mindjárt.